1,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulóját ünnepli idén az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium. A jubileum alkalmából tartottak ünnepséget április 17-én, mely a Szent Kereszt felmagasztalása templomban Ternyák Csaba érsek által bemutatott szentmisével kezdődött. Prédikációjában a főpásztor Jézus egyik csodájáról, a csodálatos kenyérszaporításról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is szüksége van táplálékra. A prédikációt követően 18 diák részesült a beavató szentségekben, akiknek az érsek a Katolikus Egyház ifjúsági bibliáját adta ajándékul. Az ünnepség a Szent Mise után az iskola tornatermében folytatódott. Janicak Dávid polgármester elmondta, az intézmény sikerét abban méri, hogy a 2016-ban bevezetett tanulmányi ösztöndíjat az első évben 19, idén pedig már 103 tanuló kapta meg. De nem csak a tanulmányi eredmények, hanem a lelkiség is fontos, amit a pedagógusok és az iskola lelkészés biztosít. A horvátországi magyarok ismételten erőt mutattak, így Jankovics Róbert lesz a harmadik legnagyobb legitimációval rendelkező képviselő a horvát parlamentben, írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Szijjártó Péter gratulált Jankovics Róbertnek, és sok sikert kívánt a magyar érdekek képviseletéhez. A Nemzetközi Pénzügyi Intézmények előrejelzése szerint a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, ami 2% felett alakulhat, nyilatkozta Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára Washingtonban, a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap tavaszi közgyűlésén. A magyar delegáció vezetője az MT-nek azt mondta, 2025-re a Világbank és a Valuta Alap szakértői 3-4%-os növekedést várnak, ami kiemelkedő abban az európai gazdasági környezetben, ahol összességében erre az évre csupán 1%-os növekedésre számítanak. Ma rendezik a hazai ellátási lánc szakma egyik legnagyobb országos esemény sorozatát, a Logisztika Napját. Tájékoztatta az MT-t a szervező Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság. A nap során megnyílnak a magyarországi logisztikával foglalkozó helyszínek kapui, hogy ingyenes programjaik révén az érdeklődők bepillanthassanak a logisztika világába, és megismerhessék a szakma kulisszatitkait, írták. Az ingyenesen látogatható programok célja a logisztikai terület népszerűsítésén túl a szektor aktuális trendjeinek, kihívásainak és lehetőségeinek is bemutatása az érdeklődők számára. Az ukrán-magyar határszakaszon 5072-en léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4389-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Megkezdődött szerda este az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az Európai Tanácsot alkotó vezetők gazdasági és versenyképességi kérdésekről, az ukrajnai háborúról, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról, a közel-keleti konfliktusról és a libanoni fejleményekről fognak tárgyalni. Koncertekkel, utcazenével, sokszínű előadásokkal, családi programokkal, fényfestéssel és számtalan más programmal ünnepli Budapest az Európai Unió csatlakozás 20. évfordulóját a Hello Európa Fesztivál keretében május 1-e és 5-e között, amelyhez szorosan kapcsolódnak a 44. Budapesti Tavaszi Fesztivál programjai is. A Hello Európa Fesztivál keretében a Szabadság hídon utcazenészek lépnek fel, és tánc workshopokat szerveznek. A Bartók Béla Bulvárd és az Eleven Tavasz projekt keretében pedig kortárs képzőművészek közösen alkotnak és töltik meg a tereket, kirakatokat installációkkal. Közölte a sorozatot szervező Budapest Brand NRZRT az MT-vel. Végül az időjárásról. Délelőtt az ország keleti felében és harmadában még több lehet a felhő, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. Másutt gomoly felhős napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatóak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Szóval néha rövid, de néha végtelen. Egy lány a túloldalon szembe jön velem. Én mindig erre megyek, és mindig ott a lány. Kicsit lép a havon, a nyári napon, ugyanúgy, mint évek óta már. Az utca néha folyó, meg csak sár. Egy hosszú sárga hajó a kanyarban megáll. És bármikor, ha megyek, mindig ott a lány. Kicsit lép a havon, fut a nyári napon, ugyanúgy, mint évek óta már. Hol elfogy a ház, az utca véget ér, ott a lány is a semmibe szalad. De holnapra itt leszek megint, mert újra eljön majd. Itt ideges a beszéd, könnyen sírt a szó. Én sokszor nem is tudom, hogy hogy is lenne jó. És akkor jön egy mosoly, s a lány előttem áll. Kicsit lép a havon, fut a nyári napon, ugyanúgy, mint évek óta már. Mint évek óta már. A lány előttem áll. Évek óta már.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Kovács Németh Mária, neveléstörténész professzorasszonyt.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot.
Ön könyveiben, tanulmányaiban, előadásaiban évtizedek óta felhívja a figyelmünket arra, hogy a természet fontos tényezője a nevelésnek. Egyrészt a természet a legjobb nevelési szintér, fontos forrása az életjelenségek megfigyelésének, másrészt a természetben uralkodó törvényszerűségek az emberi élet szervezésének is kimeríthetetlen eszközei, útmutatói. Arra kérem, ossza meg gondolatait a természeti környezet és a nevelés kapcsolatáról rádiónk hallgatóival.
Az, hogy a természet része vagyunk, ez nem kérdés, és vannak olyan alapkérdések, amin azt hiszem érdemes vitát nyitni, aztán szépen megállapodni, hogy a természet része vagyunk, mi emberek is a természet része. És ki közvetíti ezt? Elsősorban a nevelés, mert rendkívül gazdag, örökséggel rendelkezünk, amire úgy gondolom, hogy párját ritkítja. Ez a nemzeti kulturális örökségünk, és ha úgy tetszik, akkor a 21. századig talán nem is volt ekkora probléma, mint napjainkban, mert nem szabadult el az ember mértéktartása. Emlegettem a kulturális örökségünket, hát a magyar kulturális örökségről beszélünk, és azt mondom, hogy Apáczai, Tessedik Sámuel, folytathatom természetesen Ötvössel, Veszelivel, Széchenyiről nem is beszélve, akkor itt mindenkinek egyértelmű volt az az alapvető kérdés, hogy a nevelés az az emberiség legfontosabb tevékenysége, talán legszemléletesebben úgy tudnám megmutatni, azt mondom, hogy Veszeli Ödön az, aki először fogalmazza meg hazánkban a környezeti nevelés szükségességét. Ugyanis a nevelés tudománya tradicionális érték közvetítésre épült, és ekkor tágult ki a világ, vagy tágította ki, ha úgy tetszik, a nevelés tudomány azzal a problémával, hogy szükséges meghatározni azt, hogy környezeti nevelés is kell.
Engedje meg, Mária, hogy egy mondatát kiemeljem. A környezetpedagógia az a tudomány, amely elősegíti a problémák felismerését és az értékek újrateremtését. Idézet vége. Hogyan?
Legelőször azzal a problémával kell szembenéznünk, hogy olvasni kell, mert nem olvas a magyar ember. Lehet, hogy más sem, de én magyarokról beszélek, mert az az olvasás élmény hozza meg a jegyzetelés, hogy olvastam valamit, és akkor az ugyan nem az én tudományterületem, de nekem fontos dolgot mond. Hát akkor hogyan van ez a tudományköziség? Így, hogy olvastam, szemléletváltásra van szükség. Ezt jelenti a környezetpedagógia. Velem egy korosztály tudja, mit jelent ez egyértelmű. Mert mindig komplex szemléletmódra volt szükség. Nem lehetett úgy tanítani egy tantárgyat, hogy ne beszéljek arról, hogy ezt már itt meg ott hallottátok. Mert ettől él a világ. Környezeti nevelés gyakorlata volt már természetesen Európában. Remélhetőleg a kedves hallgató is ismeri az erdei iskolák történetét, amire én csak annyit utalok, hogy 1904-ben Charlottenburgban létrehozták az erdőben egy iskolát. Miért? Csak ez a lényeg belőle. Az egészségóvás érdekében. De emellett, ha egészségóvásról beszélünk, feltétlenül kell beszélni arról az adott természeti környezetről, amelyben vagyunk, és nem beszélve a viselkedés kultúráról, hisz ezek a szegény gyerekek, akik veszélyeztetettek voltak, a köszönöm szót sem ismerték. Azért említem, mert ez a hármas téma, ha belegondolunk, ez nagyon izgalmas. Természet, egészség és viselkedés kultúra. Veszeli Ödön megerősíti, hogy a nevelésnek valójában mindig a természet a tanító mestere. De mi az a környezeti nevelés? Azt mondja, a környezeti nevelés természeti és társadalmi, de három eleme van. A természet, a kultúra és a nevelő. Az a legizgalmasabb ebben, hogy a környezet szót a természettel helyettesíti. És mit nevez meg? Hogy ez nem más, mint a szülőföld. A szülőföld ismerete. És mi a kultúra? A szülői ház. ház, mert ott tanítjuk meg a viselkedést. A nevelő dolga az értékközvetítés, a hagyományok átadása, ápolása, és természetesen a szabályok megismertetése, normák betartatása.
A Környezettudatos Viselkedés Kultúra Nemzeti Identitás című kötet harmadik alfejezetének címe Nemzeti Kulturális Örökségünk a természeti környezet megismerésében, a kertek szerepe a nevelésben. Ez a fejezet felhívja a figyelmet a természet szeretetre nevelésre, valamint az iskola kertek fontosságára. A fejezetet olvasva egyértelművé vált számomra, hogy napjaink oktatásában, napjaink iskolájában is szükség lenne iskola kertekre. Megvalósítható lenne?
Természetesen igen. Ebben a fejezetben két különböző alfejezet jelenik meg. Az egyik az, hogy a természet, a környezettudomány, szabadna ma így mondani, vagy maradok úgy, hogy a természettudósok, de így sem lehet mondani, mert ha azt mondom, hogy Apáczai Csere János, akkor kérem, enciklopédiát írt, és enciklopédikus tudással rendelkeztek az emberek. A Magyar Enciklopédiájában a kerteknek rendkívül nagy teret, mint ahogy a természetnek rendkívül nagy teret szentelt, hisz nagyon jól tudjuk, hogy az enciklopédia több mint 50%-a mai szóval a természettudományról szól. Aztán Kesedik Sámuel egy olyan mintagazdaságot hozott létre, amilyen, ha úgy tetszik, azóta sincs. Aztán szeretném mondani Eötvös intézkedését. Eötvös József a népoktatásról szóló törvényben előírta a gyakorló kertek létesítését, mind a falusi elemi iskolákban, és mind a tanítóképzőkben, mert felismerte, hogy a természet ismerete nélkül nincsen igazából tudás. És ezek a gyakorló kertek, hogy jól valósuljanak meg, már 1869-ben Eötvös 36 tanítót küldött Németországba és Svájcba, hogy tanulmányozzák az ottani gyakorlatot, és honosítsák meg itthon. A kertek szerepe miért jelentős? Tanulmányozni kellene azt a gazdag magyar örökségünket, amivel rendelkezünk, hogy mikor jöttek létre azok a gyönyörűséges kertek, és miért jöttek létre, hogyan gazdagította azt minden főnemes, és hogyan vitte át a mindennapokban az előbb említett kiváló kultúrpolitikusunk Eötvös József, akkor azt hiszem, hogy ez a megvalósítás követendő.
Lehetővé tenni ezt a szakemberképzés, vagy akár a tanárképzés?
Most a tanítóképzőkre szeretnék utalni, és mindenre nem lehet. Nem volt olyan tanítóképző, sem Győrben, sem Sopronban, ahol működtek, ahol ne lett volna gyakorlókert, iskolakert. Többek között említsük meg először a győri katolikus fiú tanítóképzőt. Ez az intézmény 1893-ban, 94-ben kapott új intézményt, addig a Káptalan dombon volt az épülete. Nyilván nem volt lehetősége, hogy több hol gyakorlókertet vagy iskolakertet létesítsenek. Ezért Réfaluban Pléva Imre kertészetét vérelték, és oda mentek gyakorlatra hallgatók. Ha a tanítónőképzőt említeném meg, alapított Refort nevéhez fűződik, és 1883-ban már saját kertje volt, hatalmas kerttel rendelkezett, és ott tanulmányozhatták növényeket és azok gondozását. Kertészt alkalmaztak, és a kertész dolga volt a gyakorló kertnek a betelepítése, minden olyan növényt, amely a Kisalföldön termhetett, azt mind megismerte a diák, és megismerte azokat az alapszabályokat, ami a dugványozást jelentette, az, ami az ápolás, gondozást jelentette. A tanítónő képzőben pedig azt is, hogy mit lehet belőlük főzni, és hogyan kell főzni. Valami ilyesmiről van szó, a mindennapi életről, másképpen életvezetésről. Azt hiszem, hogy ezek a példák arról szólnak, hogy a tudomány az egy hatalmas terület. Nem azt kívánjuk, hogy valaki polihisztor legyen. Nem azt kívánjuk, hogy mindenki mindent tudjon. De az alapokat mindenkinek kell tudni. És ezzel van a probléma, hogy ezek az alapok nagyon szükségesek, elengedhetetlenek. Ezek az életvezetésről szólnak. A tájékozottságról és az egészséges életmódról, a valahova tartozásról, a kötelesség teljesítésről, a természet csodájának és néha rettenetének megismeréséről és megelőzéséről arról szólnak, amit ismernünk kell.
A Borbély Károly festőművészet ezzel közösen írt Környezettudatos viselkedés kultúra, nemzeti identitás című könyvüket olvasva folyamatosan úgy éreztem, hogy ez a könyv kötelező olvasmány kellene, hogy legyen a felsőoktatásban, különös tekintettel a tanítóképzős, tanárképzős hallgatókra, hiszen összekapcsolja nem csak a környezettudatos viselkedés kultúra és a nemzeti identitás kérdéskörét, hanem a nevelés és a tudomány legfontosabb részeit, mondhatnánk összegző mű mindkettőjüktől több évtizedes munkájuk eredményeképpen.
Borbé kollégám a művészekről szól. A művészekről méghozzá csodálatosan, mert olyan a lelke is, mint amilyenek a festményei. Munkácsitól Szemere Bertalanig bemutatja, hogy viszonyulnak a környezeti tájhoz. Mit jelent a pálya íve egy művész életébe? Vagy Egressy József a Balaton festőjének a pálya indulása, a művészek összetartása. Miről van itt szó? Hát a természet és a hit megjelenik mindenhol festményekben, mert annélkül nincsen művészet.
Ebben a könyvben ön kiemeli, hogy a kultúra fogalma a fenntartható fejlődés nemzetközi egyetértésen alapuló koncepciójában négy elemet tartalmaz. Ez a négy elem a tudás, a hit, a művészet és a morál. Ön úgy fogalmaz, és engedje meg, hogy idézzem, sajnálatos tény, hogy a neveléstudomány a volt szocialista országokban 1950-ig közvetítette a kultúra e négy alapértékét, az egyházak szerepét lebecsülni a 21. században több, mint aggasztó. Idézet vége.
Fő probléma, hogy mi a feladata a tudománynak, mi a feladata a politikának, és mi a szerepe az etikának. A tudománynak, ha környezeti szempontból nézzük, akkor természetesen az ökológiai változások értékelése. Mi a szerepe a politikának? Hogy mi az ember feladata? És mi az etika? Mindig a Cialkovszki jut eszembe, hogy Cialkovszki az atomot feltalálta, komoly izgalmat jelentett számára, hogy a pozitívuma mellett nagyon káros következmények keltője is lehet. Ma kérem, nem gondolkozunk ezen. Ez az első probléma. A virtuális világtól esetenként elszédülünk, és a tudomány nem azonos a virtuális technikai tudással. A tudomány ennél sokkal több. A tudománynak magába kell ötvözni, hogy az ember hogyan viselkedjék, és az etikát, mi káros az emberre, és mi hasznos, mi természetes, és mi a természet legyőzésére irányul. Ezt az alapvető tételt újból és újból elemzés tárgyává kell tenni. Talán itt lenne alkalmas, hogy utaljak arra, hogy az Erdészeti és Faipari Egyetemen ismerkedhettem meg a környezeti nevelés szükségességével. Azért ismerkedhettem meg, hisz a neveléstudományi tanszéknek a vezetője voltam, mert ekkor alapították az Erdészeti és Faipari Egyetemen a Környezettudomány Intézetét. Miért tartom ezt egy jelentős állomásnak? 1994-95-öt írtak. Azért, mert a Schumacher és Konrád Lorenci figyelmeztetéseket ők ismerték a tudományból. Talán maradjunk először a Schumacher idézetnél.
Schumacher így fogalmaz. A modern ember olyan termelési rendszert épített fel, amely kirabolja a természetet, és olyan társadalmi formát, amely megcsonkítja az embert.
1970-es évek elején írta meg a Kicsi Szép című művét. Abból alkalmazom ezt az idézetet, és mellette mindjárt meg kell említenem Konrád Lorencet. Konrád Lorencnak a Civilizált emberiség 8 halálos bűnét. És úgy gondolom, ez a két mű alapmű. Enélkül nincsen sem természettudomány, sem közgazdasági tudomány, sem neveléstudomány. Hogy miért? Mert kellene ismernünk azokat a gondolatokat, amelyek arra a problémára hívják fel a figyelmet, amit már 60 évvel ezelőtt Jung fogalmazott meg, hogy most először, időtlen idők óta nincs lelke a világnak, nincs lelke, és Istentől megfosztott a természet. Összefügg ez a természet kizsákmányolásával? Egyértelműen. És hogyan függhet össze a környezeti viselkedés kultúra és nemzeti identitás? Hát ez a kettő feltételezi egymást. És ezért szükségesnek tartották, amelyik a teremtett világ, mint az erdő például, amelynek természetesen törvényei és szabályai vannak. Egy olyan intézményben a környezeti nevelés, tehát a fontos mindenképpen a tudományközi gondolkodás. Ekkor megvizsgálhattam, az volt a feladatom egy kutatásban, amiben bevettek, hogy a felsőoktatásbeli könyveket vizsgáljam meg, természetesen a természettudományos könyveket abból a szempontból, hogy van-e valamilyen kitétel a környezeti nevelésre. Egyáltalán nem volt semmilyen kitétel. Akkor most miről van szó? Arról van szó, hogy tudományközi ismereteket kell nyújtani. A tudományok összefogásáról van szó, hogy miért szerepel itt a művészet? Hát kérem, sohasem volt különálló, mert egy képpel kell kezdeni a tanítást, vagy egy verssel, amelyik az Alföldről, vagy a Tiszáról, vagy az Isten teremtette világról szól, hogy valami olyat mutassak meg, hogy amit tanultál irodalomban, vagy láttál képen, most mi arról beszélünk.
Professzor asszony így fogalmaz, idézem, az európai és sajátosan magyar értékeink közös kincsünk a Kárpát-medencében több mint 1000 éve. Közös európai örökségünk az antikvitás, a római jog és a kereszténység. Ezek közvetítésének elsődleges színhelye az egyház és az iskola. Sajátosan magyar örökségünk elődeink példája, hite, felelőssége. Jó lenne, ha felismernénk, hogy a legnagyobb szükség megmaradni. Ez feltételezi a cél ismeretét, a hozzávezető út lehetőségeit, s végső soron az egyetértést, a közmegegyezés felelősségét. Idézet vége.
Azzal kell kezdenem, hogy 2005-2006-ban megbíztak egy doktori program életre hívásával, amelynek a tematikáját, programját is kidolgozhattam, és több mint 10 évig művelhettem ezt a területet. A jelentősége mindenképpen az, hogy azok a doktori hallgatók, akik ebben a programban végeztek, valamiben egyetértenek. Egyetértenek abban, hogy ma értékvesztett világban élünk. Kopp Máriát idézem, aki azt mondta, hogy az ember kísérleti alanyjá vált egy világméretű laboratóriumban. És ez valóság. Példaként Hernád Vécsét említem meg. Perényin és Omagyi Angéla munkája. Hernád Vécsén épült egy gyönyörűséges iskola a tanulók számára. 2009-ben 400 fős volt az az iskola, 98%-a cigány tanuló volt, és az igazgató nő pedig biológus. Felismerte azt, csak úgy tud eredményt elérni, ha másképp szervezi az órákat, és az erdőbe vitte a diákokat. Tehát a terepre vitte, ami a legfontosabb, így tanította gyakorlatban. És a kolléganő, aki pszichológus, rajzokkal és más eszközökkel felmérte a tudásukat. Ebben Borbé Károly működött közre, hogy a festőművész és a pszichológus nő közösen értékelik ki ezeket a munkákat. Ezek a munkák arról tanúskodtak, hogy a tanulók valóban ismerik azt az adott természeti környezetet, és mindazt ki tudják fejezni teljességgel, amit az iskolában tanultak. Miért érdekes ez? Azért érdekes, mert a kötetünkben gyakorlati mintákon kívül a tézisek rövidített változatát is természetesen közöljük. Talán még egyet említek meg a sok közül, de szívesen sorolnám. Bodányi Kendrovics Rita, az Óbudai Egyetem dékán helyettese a vízminőség vizsgálatával foglalkozott, és az Aranyhegyi patakot vizsgálta. Vizsgáltatta, hogy pontos legyek, projektmunkában a diákokkal. Heti 1 órája volt a kolléganőnek. Ezek a diákok természetesen hetente több órát töltöttek a természetben, mert felosztották, hogy a torkolatnál, a többi hol vizsgálják az Aranyhegyi patak vízminőségét, és olyan gyönyörű projektek készültek belőle, amelyekkel megállapíthattuk, hogy ezek a kutatások mind felhasználhatók lennének a környezettudomány számára. Tehát eleve létre lehetne hozni azt, amit Fray Tamás nagyon helyesen a középpontba állít, hogy a diákokat tegyük érdekelté. Ja, kérem, de a diákokat úgy lehet érdekelté tenni, hogy feladatot adunk, és a feladatban van a titok. A kulcsszó a feladat.
Nagyon örülök, hogy a gyakorlati példákat említette, hiszen itt egy nagyon komoly gondra hívják fel többen is a figyelmet, ami szerint az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek nincsenek élményei a természettel, az erdővel kapcsolatosan, illetve ha ki is alakulnak, fejlesztésre szorulnak. Nagyon komoly javaslat ez, nagyon komoly észrevétel.
Igen, többet kell a természetben tölteni, és céltudatosan kell megtervezni. Sajnálatos dolog, hogy az iskolai tanórák száma folyamatosan növekszik. és a gyermek szabadideje folyamatosan csökken értelemszerűen, nem beszélve a külön órákról. Valójában ez káros. Mit kellene csinálni? Hát a családnak van természetesen elsődleges szerepe, neki marad a hétvége, a szombat és vasárnap. Igen fontos szerepe van az iskolai kirándulásoknak, amit minden iskolának saját magának kell megterveznie, hisz a saját szülőföldjét kell ismerni a gyermeknek, és nem messze kell utazni, szó sincs róla, hanem meg kell ismerni, és a természetben kell lenni. És egy-egy tanítási óra arról is szól, hogy megnézzük azt a nevezetességet, amit éppen tanítani akarunk, és a természetben vagyunk. Számtalan lehetőség van, csak kutakodni kell, olvasni kell. Vannak nagyon jó példáink, akik minden szombaton a gyerekeknek hirdetnek egy erdei programot, vagy természetben lévő programot.
Ön hangsúlyozza, hogy a környezettudatos magatartás alapelve a felelős magatartás. Ennek a fejezetnek a mottója a Predikátorok könyvéből való. Jobb a bölcsekre hallgatni, akik meg is dorgálnak, mint a bolondokra, akik a dicséretedet zengik.
Minden generációnak kellene, hogy legyenek példái. És a ma embere csak azt szereti, hogy dicsérjék, és nem a bölcsességre akar hallgatni. A mi dolgunk, hogy megértsék, hogy valamennyien felelősek vagyunk saját magunkért, társainkért és a környezetünkért. Soha nem szabad elfelejteni 16. Benedek pápa intelmét, aki azt mondta, hogyan kívánnánk mi a mai ifjúságtól, hogy a környezetet becsüljék, a természetet becsüljék, amikor nincsen semmi törvény arra, meg semmi segítség, hogy saját maguk méltóságát becsüljék. Apácaitól azt tanultam, hogy nincs más dolgunk, mint azokat az értékeket, amelyeket mi mestereinktől megtanultunk, azokat újra teremtsük és továbbadjuk úgy a tanítványainknak, hogy azok értsék és tovább vigyék és újra teremtsék. Pázmány azt mondta, inkább éljetek példátokkal, mint szavaitokkal, és az a csoda, amit Imre Sándor mondott, hogy a tudatosság az nem más, mint nemes érzületre nevelés, és a feltétele a lélek nemesítő kultúra, vagy ahogy Fináci Ernő mondja, a lélek nemesítő tananyag. Ezen gondolkozzunk el.
Dr. Kovács Németh Mária, neveléstörténész professzorasszonnyal a környezetpedagógia, az oktatás, valamint a nevelés kérdéseiről beszélgettünk. Érdeklődő hallgatóink bővebb információt találnak az elmondottakról. Borbély Károly, Kovács Németh Mária, Környezettudatos viselkedéskultúra, Nemzeti Identitás című könyvében. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Tanítsd meg a gyerekeket, tanítsd meg a gyerekeket, lépni tanítsd léptettel, nézni tanítsd szemeddel, adni tanítsd kezeddel, minden percben ezerszer. Látni tanítsd sötétben, járni tanítsd ne féljen, kérni tanítsd szabaddal, élni tanítsd magaddal. Ápold, mint szép kerteket, velej, hogyha szeret, és ha felnőtt, engedd el, és ha elhagy, szenvedd el. Tanítsd meg a gyereket, tanítsd meg a gyerekeket, fogd a kezét, ha fáradt, gyógyítsd meg, ha lázas, hinni tanítsd magában, biztost segítsd bajában, védd mind a két karoddal, útját mutasd az utaddal.
és ha felnőtt, engedd el, és ha elhagysz, szenvedd el. Tanítsd meg a gyereteket, mondd el neki, mi az én.
Oh,
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Valamely pap testvéremtől hallottam, hogy seregi érsek atya, nyugodjon békében, azt mondta egyszer nekik, papságnak, hogy viseljetek, ha lehet, reverendát, de legalábbis papi civilt, mert nem tudjátok, hogyha ebben látnak titeket az emberek, és ha csak egy pillantást is vetnek rátok, nem lesz majd az a pillantás elég ahhoz, hogy ott az utolsó órájukban bocsánatot kérjenek Istentől, miután eszükbe jut ez a kép. Valóban nem tudhatjuk, hogy kiben mit indít el egy reverendás pap, vagy egy szerzetesi ruhába öltözött szerzetes látványa. Minden esetre ez egy nagyon jó evangelizációs eszköz idézőjelben, ez egy szent ruha, ami a revereor latin igéből származik, a tisztelet igéből. Tiszteletre méltó ruha. És még itt a bevásárlóközpontban volt egy utolsó élményem, mondhatnám azt is, hogy egy utolsó reménysugár felcsillant, kifele jövet, nagy kinyitott paravánokon húsvéti gyermekrajzok kiállítását láthattam meg. Na, mondtam magamban, itt aztán majd biztos lesz valami kis isteni jelkép is, és végignéztem egyenként az összes gyerekrajzot, nem sajnáltam rá az időt, és a következő megdöbbenésem ebből fakadt, ugyanis egyetlen egy vallásos jelkép nem volt a húsvéti gyermekrajzokon, de még bárány sem, mert azt még lehetne Krisztushoz kötni, de már a bárány is kiment a divatból. Csak nyuszi és tojás, meg hasonló variációk. Még egyszer mondom, nem megbotránkoztatni szeretném a kedves hallgatókat, hanem mint tényként közlöm ezeket a megfigyeléseimet, és amiket nekem valószínűleg ott megmutatott az Úr, külön egy kicsit kihangsúlyozva, kiemelve, azért, hogy még buzgóbban imádkozzak és engeszteljek ezekért az emberekért, beleértve ezt a futó hölgyet, akivel a Szent Anna réten, a Normafánál találkoztunk. És ugye elgondolkodtam ott a bevásárlóközpontban, a hipermarketben, hogy ez a teljesen szekularizált környezet, ez mennyire otthont ad már az embereknek, és mennyire otthonosan mozognak benne, és mennyire nem kapják fel a fejüket a rossz jelképek láttán, hogy mit szólnának ahhoz, ha húsvétra egy keresztet oda a bejárathoz vagy a kijárathoz felállítanánk. Utóvégre keresztény országban élünk, hogy emellett csak úgy elmennének, otthonosan mozognának, vagy megbotránkoznának. Vagy valaki lehajolna, meghajolna, letérdelne. Minden esetre érzelmeket, érzéseket váltanak ki az emberekből. Vagy hogyha esetleg egy kis kápolnában ott időnként misét mondanának. Hogy ehhez hogy viszonyulnának az emberek. Valamikor talán hallottam, hogy Lengyelországban volt olyan kísérlet, hogy ilyen hipermarketekben misét mondjanak. Pió atya szavai jutottak eszembe, azt mondta, szomorú napokat élünk, a hit halott, az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kort, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az isteni bárány szeplőtelen testével. És ezt Pió atya az ő idejében mondta, amikor még a vallásosság sokkal inkább jelen volt az átlagember életében. Eszembe jutott itt a hipermarketet járva, vagy akár az egész budapesti tartózkodásomat illetően a Irgalmasság 9-ének az utolsó napján való elmélkedés, a 9. napról való elmélkedés, idézem. Ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Az egész napomat összegezve, abban világosított meg az Úr, hogy ez így egy szép rendben volt ez a nap. Tehát elkezdtük a Szent Anna réten, az engesztelő kápolnában a szentmisével a napot, aztán jött a futó hölgy, aki csodálkozott, hogy farsang van, és jelmezbál, és reverendában lát valakit. Aztán a hipermarket, a démoni jelképek, a szekularizált környezet, a lesütött tekintetű emberek, a vallástalan húsvéti gyermekrajzok. Ezek mind-mind-mind arra nyitották meg a szememet, hogy engesztelni kell azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, eltávolodtak az egyháztól, akik még nem ismerték meg Isten irgalmas, megbocsájtó, átölelő szeretetét. És elmondtam ezt mind a négy falumban, ezt az esetet, ami Budapesten történt velem, és arra kértem mind a négy falu lakóit, hogy imádkozzunk ezért a futó hölgyért, ezekért az emberekért, és tudom, hogy imádkoznak is értük, és most még a rádióban is elmondom, sok ezren hallgatják, és ez a hölgy, aki ott mellettünk elfutott, és ezt a mondatot kimondta, még nem tudta, hogy esetleg ez menti meg majd az ő életét, mert ezután ennyien fognak imádkozni érte. És azt se érti, hogy tapasztalja meg majd hirtelen, vagy fokozatosan Isten irgalmas szeretetét, és hogy tér meg, és hogy jut majd el a mennyországba. És amikor majd reményeink szerint mind ott leszünk, akkor fogunk csodálkozni azon, hogy a mi imáink és engesztelésünk hatására tért meg ez a hölgy, és jutott el az örök üdvösségre. Isten útjai kifürkészhetetlenek, és az ő gondolatai és az ember gondolatai, mint ég és a föld. Nem tudjuk, teljesen nem tudjuk átlátni, de néha enged egy kicsit bele lesni az ő terveibe, enged időnként megértetni valamit, és ezt értettem én meg, hogy nem ítélkezni kell, nem megbotránkozni azon, amit ez a hölgy mondott, vagy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni már a pappal, vagy nem megbotránkozni kell a politikusokon, akik miatt harag gyúl a szívünkbe, vagy bárkivel szemben, akik ellenségesek velünk, vagy ellenszenvesek, hanem imádkozni kell értük. Imádkozni, engesztelni, áldozatokat fölajánlani értük. Mert az Úristen azért mutatja meg az ő hibáikat nekünk, azért hozza közel hozzánk ezeket a lelkeket, mert a mi imádságaink, a mi sóhajaink segítik meg őket, hogy Istenhez közelebb jussanak. Liző kis Szent Teréz mondta valahogy így, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy embertársaim üdvössége az én egyetlen sóhajomtól függhet. Amikor teljes szívvel kérem a Jóistent, hogy bocsásson meg nekik hideg szívűségük miatt, és vezess őket vissza a nyájba. És ugye nem véletlen, hogy az engesztelő kápolnában mondtuk a misét, erre az engesztelésre hívta fel a figyelmemet, és rajtam keresztül most a kedves hallgatóknak is a figyelmét, arra a Jóisten, hogy imádkozzunk a bűnös lelkekért, a bűnösök megtéréséért, mert ez az ima, amit az Isten mindig meghallgat. Krisztus lelkületét utánozva, essen meg a mi szívünk is, a szegény bűnösökön, köztük önmagunkon is, és imádkozzunk, engeszteljünk a lelkek megtéréséért, a szenvedőkért, a bűnösökért. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom, legirgalmasabb szíved hajlékába vezettem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretetet tüzétől, e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus, irgalmad végtele hatalma, vonza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb nyomorúságot is megold. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legdrágább szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek, fiat keserves kínszenvedéseire, és 3 órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Tie up in the heat. harbor wall. And the heart-bitten stranger, deaf as a post, stands at the fire where a poet's dreams roll. You can't know the story, you can't feel the pain, and all of the glory falls around him like rain in the sky. In the sky. La, 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 la. Beacon of hope, and strong as a seaboard, strong as a rope, and the vagabond wind whispers over the bay, and the songs and the laughter are carried away. In the sky. In the sky. La, 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 la. In the sky. In the sky.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.